ellenszer a sátán csábításaira. Charles Haddon Spurgeon 2707-es nyomtatásban megjelent prédikációja. Elhangzott Londonban 1858 telén, egy csütörtök estén, londoni szolgálatának harmadik évében. Alig 22-23 éves volt ekkor. Angolból folytatta Borzási Sándor 2011-ben Lupényban. Lektorált a dr. Plótor Imre, református lelkipásztor, Vásárosnaményban 2019-ben. Prédikáció angol címe An Antidote to Satan's Devices. Alapige Mózes első könyve harmadik rész első vers. A kígyó pedig ravasszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett vala. Természetesen mi ezt az ige verset a ma régi kígyóra értjük, ki neveztetik ördögnek és sátánnak. A somáliai kéziratban a kígyó helyett csaló vagy hazug található. Még ha nem is ez a valódi olvasat, az igazságot bizonnyal hülyen feltárja. A ma régi csaló, akiről az Úr Jézus mondta a zsidóknak, amikor hazugságot szól, a magáéból szól, mert hazug ő és a hazugság atya, ravaszabb volt minden mezei vadnál, amit az Úristen teremtett volt. Istennek tetszett sok mezei vadat ravassággal felruházni. Egyeseknél el ravasságot és csalafintaságot nagy erővel is társította. Azért, hogy sokkal hatékonyabban pusztíthassanak bizonyos állatokat, melyek száma korlátozást igényel. Más vadakat viszont, melyeknek nem adott nagy erőt, úgy látta jónak, hogy csodálatos okossági ösztönökkel ruházzon föl. Egyrészt önvédelemül, másrészt zsákmányuk elejtése céljából, táplálékuk megszerzésére. De a mezei vadak minden okossági ösztönét és ravasságát messze felülmúlja a sátán ravassága. Tulajdonképpen, hogy még tovább menjünk, az ember nyilván sokkal okosabb, mint bármely állat. Habár olykor úgy tűnik, az állatok ösztönös képessége felülmúlja az emberi értelmet. De a sátánban több agyafurtság van, mint Isten bármely más teremtményében, az embert is beleértve. A sátán rendkívül ravasz és képes minket elejteni és legyőzni, több ok miatt is. Úgy gondolom, elégséges ok lenne a sátán ravasságára már egyszerűen az a tény is, hogy gonosz és rosszindulatú. Mert a gonoszság mindenek felett a legtermékenyebben ontja a ravasságot. Meglepő, hogy amikor egy ember elhatározza magában, hogy megbosszulja magát, mennyire leleményes és ravasz az alkalma kihasználásában, hogy mérgét kiönthesse. Legyen csak egy ember ellenséges a másik iránt, és ez az ellenségeskedés vegyen uralmat egész lelkén, s mérgét árassza el úgymond a vérében, ezt követően rendkívül agyafurttá válik a lehetséges eszközök kihasználásában, hogy ellenfelét zaklassa és sértegesse. Nos, senki sem lehet annyira rossz indulattal teljes az ember ellen, mint a sátán, amint ez be is bizonyítja minden nap. És ez a gonosz rossz indulat igen megélesítette az eszét, úgyhogy rendkívül ravasszá vált. Emellett a sátán angyal, bukott angyal. A Szentírás néhány utalásából tudjuk bizonyosan, hogy bukása előtt igen magas helyet töltött be az angyalok hierarchiájában. És jól tudjuk, hogy azok a fenséges lények rendkívüli intellektuális erőkkel vannak felruházva, melyek messze felülmúlják azt, ami valaha is az emberi léneknek adatott. Ezért nem remélhetjük, hogy egy ember fentről való segítség nélkül valaha is megbirkózhat egy angyallal. Különösen egy olyan angyallal, akinek teremtésekor nyert felsőrendű értelmét az ellenünk irányuló óriási rosszindulat évezredeken át csak kiélesítette. Továbbá a sátán méltán lehet ravasz most. Bízvást mondhatom, sokkal ravasszabb, mint Ádám napjaiban volt, mert hosszú időn át volt dolga és ügye az emberi nemmel. Ez volt az első alkalom az emberiséggel való foglalkozásában, amikor Évát megkísértette. De már akkor is sokkal ravaszabb volt minden mezei vadnál, amit az Úristen teremtett volt. Azóta minden ördögi fortéját és erejét bevetette és gyakorlatoztatta az emberek megtévesztésében és tönkretevésében. Nem volt egyetlen egy szent sem, akit ne zaklatott volna, és nincs olyan kő, amit meg nem mozdított volna ellenük, hogy őket félrevezesse. Az ő seregeit képező gonosz lelkekkel együtt állandóan rettenetes uralmat gyakorol az emberek fiai felett. Ezért hát nagyon képzett a kísértés minden fortéjában. Egyetlen egy anatómus sem ismerte soha úgy az emberi testet, mint hogy a sátán ismeri az emberi lelket. Ő nem volt megkísértve mindenben, de megkísértett másokat minden oldalról. Megpróbálta ember voltunk kiaknázását fejünk tetejétől a lábunk kisujjáig, és természetünk minden vonását kiellemezte. Sőt, még lelkünk legtitkosabb zugait is. Felhágott szívünk bástyájára, s befészkelte magát oda. Kifürkészte annak regrejtettebb titkait, s beforakodott a legtitkosabb mélységeibe is. Úgy gondolom, semmi sincs az emberi természetben, amit a sátán nem tudna megtámadni. És bár kétség nélkül ő a legnagyobb bolond, aki valaha csak létezett, amint az idő ezt folyamatosan bizonyítja, azonban minden kétségen felül ő a legravasszabb bolond. S hozzátehetem, hogy nem nagy paradoxon ez, mert a ravasság mindig bolondság, és nem egyéb, mint a bölcsességtől való elpártolásnak egy másik megnyilvánulása. És most, testvéreim, először néhány percig szeretném figyelmeteket a sátán ravasságára és csalátságára fordítani, és azokra a módozatokra, ahogyan megtámadja lelkeinket. És másodszor néhány intőszót mondok a bölcsességre vonatkozóan, melyet gyakorolnunk kell ellene, és felmutatom az egyetlen eszközt, melyet hatékonyan használhatunk, hogy az ő ravassága pusztulásunkat ne okozza. Első fejezet. Figyeljük meg először a sátán ravasságát és csalátságát, amint azt észrevehettük saját tapasztalatainkból. És azzal a megjegyzéssel kívánom kezdeni, hogy a sátán felfedi a ravasságát és csalátságát támadási módszerei által. Ha például valaki csendes, békés és nyugodt, azt a sátán nem támadja hitetlenséggel vagy bizalmatlansággal, hanem ennél sokkal sebezhetőbb ponton támad rá. Önszeretet, önbizalom és világiasság által. Ezek lesznek azok a fegyverek, melyeket a sátán használni fog ellene. Ha viszont egy másik személyre visszahúzódás, zárkózottság jellemző, és az életselmélyűség hiánya, nos, nem valószínű, hogy a sátán büszkeséggel próbálja őt elejteni, hanem megvizsgálva őt és felfedezve, hol van a gyenge pontja, talán elhivatása felüli kétellyel fogja őt kísérteni, s kétségbeesésbe igyekszik taszítani. Ha egy másik ember erős testi alkattal és egészséggel rendelkezik, akinek értelmi és szellemi erői hatékonyan működnek, élvezi az isteni ígéreteket és gyönyörködik Isten útjaiban, nos, valószínűleg a sátán nem fogja őt hitetlenséggel támadni, mivel érzi, hogy erős páncél fedi azon a helyen, de támadni fogja őt büszkeséggel, vagy valamilyen érzéki kívánsággal. Tehát alaposan és gondosan megvizsgál bennünket, és ha úgy találja, hogy Achilleshez hasonlóan csak a sarkunkon vagyunk sebezhetők, épp oda fogja lőni tüzes nyillait. Úgy hiszem, a sátán nemigen támad senkit azon a ponton, ahol látja, hogy erős, hanem általában jól megfigyeli a gyenge pontját, a megrögzött bűnét. Oda, mondja, éppen oda fogom mérni az ütést. És Isten legyen segítségül a harcok hevében, a kísértés tüzében. Nagy szükségünk van ezt mondani, Istenünk, segíts meg minket, mert valóban, ha az Úr nem jönne a segítségünkre, e ravasz ellenség könnyen találna elégrést a fegyverzetünkön, és hamar bebocsátaná halálos nyilát a lelkünkbe, úgyhogy megsebesülten zuhannánk elébe. És mégis, bármennyire különös, én észrevettem, hogy a sátán néha épp azzal kísérti az embereket, amiről azt gondolnánk, hogy sohasem fog bekövetkezni. Mit gondoltok, mi volt Knox János, skóciai reformátor utolsó kísértése a halálos ágyán? Talán nem volt még hozzá hasonló ember, aki oly teljesen értette és hirdette a kegyelemből a üdvösségetek nagy igazságot, mint ő, Knox János. Mennydörögte a szószékről, s ha megkérdeztétek volna őt a kérdésről, kijelentette volna bátran és merészen, teljes erővel tagadva az emberi érdem általi pápista üdvözülési tanítást. De elhiszitek-e, hogy a lelkek a ma régi ellensége Knox Jánost halála óráján önigazsággal kísértette? Hozzájött és ezt mondta, milyen vitézül szolgáltad mesteredet, János, sohasem remektél az emberek színe előtt. Szemben álltál királyokkal és fejedelmekkel, és mégsem rettegtél. Hát egy ilyen ember, mint te, saját lábán mehet be a mennyek országába, és saját öltönyét viselheti a magasságos menyegzői lakomáján. És igen éles és rettetes volt a küzdelem, amelyben Knox Jánosnak része volt a nagy ellenséggel e kísértés felett. Adhatok egy hasonló példát saját tapasztalatomból. Úgy gondoltam magamban, hogy az egész világon minden ember között én vagyok a legszabadabb a megélhetési gondoktól. Sohasem történt meg, hogy gondolataim csak egy percre is az ideig való szükségleteken csüngjenek. Mindig megvolt, ami kellett, és úgy tűnt nekem, teljesen kívülállok az ilyen dolgok feletti aggodalmak hatáskörén. És mégis, bármilyen furcsán hangzik, nem is olyan régen, egy rettenetes kísértés vett erőt rajtam, mely a világi gondok és töprengő gondolatok kellős közepébe vetett. És ha bár leverten, ott hevertem, nyögtem, tusakodtam és harcoltam teljes erővel a kísértés ellen, mégiscsak nagy sokára tudtam legyőzni e bizalmatlan gondolatokat Isten gondviselését illetően. Holott be kell vallanom, a legcsekélyebb ok sem volt tudomásom szerint az ilyen aggodalmakra. Nos, ezért és számos több okért is gyűlölöm az ördögöt egyre nagyobb és nagyobb gyűlölettel minden nap, és megfogadtam, hogy ha lehetséges, Isten igének hirdetése által rendítem meg uralmát annak oszlopaiban. És úgy vélem, Isten minden szolgája érzi, hogy a lelkek ősellensége iránti gyűlöletük s ellenségeskedésük naponként növekszik, azon rosszindulatú, gonosz, meglepő támadások miatt, melyekkel folytonosan ostromol bennünket. A sátán támadási módszerei tehát, amint hamar meg fogjátok ismerni, ha még eddig nem tanultátok meg, elárulják az ő ravasságát. Ó, emberek fiai! Miközben ti a sisakot veszitek fel, ő igyekszik tüzes kardját szívetekbe döfni. Vagy mi alatt gondosan felszeritek magatokat melvértetekkel, ő felemeli csatabárgyát, hogy kettés hasítsa koponyátokat. És miközben igyekeztek úgy a sisakra, mint a melvértre, összpontosítani, ő a lábatokra sújt le. Ő mindig odafigyel és néz, ahová ti nem néztek. Ő mindig ébren van és támadást indít, amikor ti szenderegtek. Vigyázzatok tehát magatokra. Öltözétek fel az Isten minden fegyverét. Legyetek éberek és józanok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Akinek álljatok ellent, erősek lévén a hitben, és Isten megsegít, hogy győzelmet vegyetek rajta. A másik dolog, melyben a sátán elárulja ravasságát, az ellenünk használt fegyverekben szemlélhető. Néha Isten gyermekét egy trágár nóta emlékezetével kísérti, vagy egy ledér kifejezéssel, melyet még testies állapotában megtérés előtt hallhatott. De sokkal gyakrabban szentírásbeli helyekkel kísért. Igen, különösnek tűnik, de igen gyakran ez az eset áll fenn, hogy amikor kilövi nyilát a keresztényre, Isten tulajdon igéjét helyezi rá. A költő szerint ez a legszomorúbb bánat, hogy a sas, mikor a nyíl szíven találja és vérét kiissza, meglátja, hogy a toll, mely arra rá van tűzve, az ő melléről lett letépve. A, szól az ilyen lélek. Itt van egy ige, amelyet én nagyon szeretek, abból a könyvből, amit nagyon becsülök. Mégis most ellenemre van fordítva. Az Isten fegyvertárából vett fegyvert használja a kísértő lelke megsebesítésére. Veletek nem történt ez meg így, kedves barátaim? Nem tapasztaltátok-e ti is, hogy amint Krisztust egy megvan írva formulával kísértette a sátán, úgy támadt rátok is? És nem tanultátok-e meg, hogy résen kell lennetek a szentírások megrontása és Isten igének elcsavarásával szemben, nehogy romlásba döntsön titeket? Máskor meg a sátán felhasználja a saját tapasztalatunk fegyverét. Nos, mondja az ördög, ezen és ezen a napon ilyen és ilyen módon vétkeztél. Hogyan lehetsz te Isten gyermeke? Máskor meg ezzel érvel, önigazult vagy, tehát nem lehetsz a mennyörököse. Aztán ismét elkezdi felgerebjézni a régen történteket, melyeket már rég elfeledtünk, minden múltbeli hitetlenségünkről, tévegéseinkről és így tovább, és ezeket fogunkhoz veri. Ilyeneket mond gunyorosan, micsoda, te keresztjén vagy, na te aztán igazán szép keresztjén vagy. Vagy meg lehet ilyen formán kezd kísérteni téged. A múlt nap hitbeli meggyőződésből nem voltál hajlandó megtenni ilyen és ilyen dolgot az üzletben, s mennyit vesztettél miatta. Ed és ez a személy ugyancsak keresztény, s ő megtette. A szomszédod az utca túlsó felén, nem de diakónos egy gyülekezetben, és ő mégis megtette. Hát miért nem tehetnéd meg te is ugyanazt? Sokkal többet nyertél volna, ha megteszed. XY megteszi és hasznot nyer belőle, s épp úgy tisztelik, mint téged. Hát akkor te miért nem járhatnál el ugyanúgy? Eképpen az ördög saját tapasztalatodból vett fegyverekkel támad rád, vagy a gyülekezetből vett példákkal, melynek tagja vagy. Ó, légy figyelmes, mert a sátán tudja, miként használja a fegyvereit. Ha erős vitézek vagytok, nem parittyával és kővel jön ellenetek, hanem tetőtől talpig felfegyverkezve, hogy levágjon titeket. Ha tudja, hogy oly erősen vid a páncél benneteket, hogy kardjának ile kicsorbul rajtatok, úgy halálos méreggel fog megtámadni. És ha tudja, hogy ilyen módon sem tud elpuszítani, látva, hogy kézni van az ellenszeretek, úgy igyekszik törbeejteni benneteket. Ha óvatosak lesztek, s ha így sem tud legyőzni titeket, úgy tüzes megpróbáltatásokat fog küldeni rátok, vagy sajgó fájdalmak lavináját, csak hogy letörjön titeket. Az ő harci fegyverei mindig gonoszak, és gyakran lelkiek és láthatatlanok, és erősek ilyen gyenge teremtményekkel szemben, mint mi vagyunk. Aztán ismét az ördög ravassága felfedezhető egy másik tényezőben is. Az általa használt emberi eszközökben, melyeket felhasznál ellenünk. Az ördög nem önmagában végzi szennyes munkáit, hanem gyakran másokat is befog neki való szolgálatba. Amikor Sámsont kellett legyőznie, és az ő nazireusi fürtjeit lenyírnia, a sátának ott volt kéznél Delila, hogy kísértse és félrevezesse őt. A sátán tudta, mi volt a Sámson szívében, és hol volt az ő gyenge pontja, és ezért azzal a nővel kísértette őt, akit szeretett. Egy öreg lelkipásztor mondta, sok embernek törte össze már a fejét a saját oldalbordája, s bizony nagy igazság ez. A sátán olykor a megkísértett személy hitvesét használja fel, hogy pusztulásba döntse. Vagy felhasználja egy kedves barátját, hogy eszköz legyen rombolása kimunkálásába. És emlékeztek, miként kesergett Dávid e gonosz felett. mert nem ellenség szidalmazott engem, hisz azt elszenvedném. Nem gyűlölöm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elől, hanem te, hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm, akik együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házába jártunk a tömegben. Ó, mondja az ördög, hát csak nem gondolod, hogy ellenségedet teszem oda, hogy rosszat mondjon rólad? Ezzel nem okoznék nagy szívfájdalmat neked? Tudom én, hogyan kell kiválasztanom ügynökeimet. Olyan embert fogok keresni, aki barátod vagy ismerősöd. Odaférkőzik közel hozzád, szívedhez közel, s aztán ruhát szélét felhajtva beléd döfi tőrét. Ha egy lelkipásztort kell zaklatni, úgy egy diakónust fog kiválasztani, hogy háborgassa őt. Tudja, hogy nem sokat ad arra, ha a támadás a gyülekezet valamely egyszerű tagjától származik. Így hát valamely diakónus fog feltámadni ellene, s basáskodik felette, úgyhogy lesz elég álmatlan éjjele és zaklatott napja. Ha viszont a sátán egy diakónust kíván háborgatni, úgy igyekszik valamely szolgálattevőt vagy diakónus társát szembeállítani vele. S ha nincs kéznél más személy, akire alapozhatna, úgy a legközelebb és legkedvesebb barátját fogja felhasználni, aki véghez viszi az aljas tettet. A sátán mindig kész azt a hálót bevetni, amely leginkább megfelel a halaknak, s azt a tőt kitenni, amelyen legbiztosabban megfoghatja a madarakat. Nem gondolom, hogy téged, aki régóta hívő vagy, egy részeg ember által fog megkísérteni. Nem. Az ördög nyilván egy hízelgő képmutató által fog kísérteni téged. Nem gondolom, hogy ellenséget fog eljönni, hogy rád támadjon, s rágalmazzon téged, hanem inkább barátod fogja ezt megtenni. A sátán tudja, miként használja és miként álcázza minden ügynökét. Ó, mondja, egy báránybőrbe öltözött farkas jobban megfelel nekem, mint egy olyan farkas, mely farkasnak néz ki. És egy gyülekezethez tartozó személy sokkal jobban fogja játszani az én játszmámat, és hamarabb célt él, mint aki nem tartozik a gyülekezethez. A sátán alkalmazottjainak megválasztása jól bizonyítja ravasságát és agyafurtságát. Ravasz dolog volt, hogy épp a kígyót választotta ki Éva megkísértésére. Igen, valószínű, hogy Éva el volt ragadtatva a kígyó látványától. Talán önfeledten csodálta fényes színárnyalatait. Sokunk van hinni, hogy a kígyó akkor sokkal nemesebb rendű teremtmény volt, mint most. Talán akkor ki tudott egyenesedni a saját körkörös csavarodásából, s Évának nagyon tetszett és gyönyörködött benne. Talán ez volt a kedves állata, melyen játszott. Nem kétlem, hogy ez volt, mielőtt az ördög meg nem kísértette. Gondolom, tudjátok, hogy az ördög milyen gyakran befurakodik, s elfoglalja a mi szívünket is. Tudom, sok alkalommal bejött az én szívembe is, amikor éles szót akart mondani valaki ellen. Senki sem képes úgy megsérteni vagy megszomorítani azt az embert, mondta az ördög, úgy, mint ahogy Spurgeon úr képes rá. Hisz úgy szereti őt, mint a saját lelkét. Ez az alkalmas ember, mondja az ördög, aki a legélesebb sebet tudja vágni. Bízzátok csak rá! Aztán máskor arra késztet, hogy valami rosszat gondoljak Isten egy drága gyermekéről, és ezt el is mondjam másoknak. És aztán gyötrődöm, ha belegondolok, hogy lehettem olyan ostoba, hogy szívemet és nyelvemet az ördög rendelkezésére bocsátottam. Ezért tehát figyelmeztethetek mindenkit, de főképpen magamat, s mindazokat, akikre sokan szeretettel néznek, vigyázzanak, nehogy az ördög eszközeivé váljanak Isten gyermekei szívének megszomorításában, s azok leverésében, akiknek elég bajuk van amúgy is, mely leveri őket, anélkül, hogy még mi is rájuk támadnánk. És jegyezzük meg azt is, hogy a sátán kimutatja ravasz természetét az időpont kiválasztásában, melyben megtámad bennünket. Én arra gondoltam, amikor betegen feküdtem, hogy ha egyszer felkelek ágyamból és megerősödöm, Rettentesen elnadrágolom az ördögöt azért a sok ravasz kísértésért, amikkel zaklatott engem, amikor beteg voltam. Micsoda gyáva alak! Miért nem várt addig, míg jobban leszek? De mindig úgy találom, hogy ha kedélyállapotom elmerül, és mélyponton vagyok, a sátán különösen azt az időt választja ki, hogy hitetlenséggel támadjon meg engem. Jöjjön csak hozzánk akkor, amikor Isten ígéretei frissen élnek emlékezetünkben, vagy mikor az áhítat édes időszakában kiöntjük szívünket Isten előtt, és meglátná, hogyan harcolunk ellene akkor. De nem, ő jól tudja, hogy akkor erősek vagyunk, és neki ellen tudunk állni. Tudja, hogy amikor imában Istennel küzdve is győztünk, képesek leszünk az ördögöt is legyőzni. Ezért hát akkor közeledik hozzánk, amikor egy felhő támad köztünk és Isten között. Amikor a test levert és a lélek gyenge, akkor fog kísérteni minket, és megpróbál Isten iránti bizalmatlanságot sugalni szívünkbe. Máskor meg büszkeséggel kísért minket. De miért nem kísért büszkeséggel akkor, amikor betegek vagyunk, és mikor lélekben is levertek vagyunk? Nem, mondja, akkor ez nem menne. Kiválasztja hát az időpontot, amikor egy ember jól van, amikor teljes örömben élvezi az üdvös ígéreteket, és Isten lelke által képes szolgálni őt teljes gyönyörrel. És akkor fogja büszkeséggel kísérteni őt. És éppen az ő támadásainak az időzítése, a rohamainak pontos megszervezése az, ami a sátánt tiszteresen, rettenetesebb ellenségét teszi, mint ahogy máskülönben lenne. És ez mélységes ravaszságának a bizonyítéka. Bizony úgy van, az ősi kígyó sokkal ravaszabb minden mezei vadnál, amit az Úristen teremtett. Van egy dolog a pokol erőivel kapcsolatban, amin mindig fennakadtam, és folyton ámulattal töltötte engem. Krisztus egyháza folyton vitában tengődik, folyton vitatkoznak és csatároznak egymással. De hallottátok-e valaha is, hogy az ördög és az ő szövetségesei veszekednének? A bukott szellemeknek óriási nagy a serege, de micsoda csodatos összhangban vannak mind egymással. Annyira egyek, hogyha egy bizonyos pillanatban a pokol nagy fekete főnöke összes erőit egy bizonyos pontra kívánja összpontosítani, ez az órának egy kettyenése alatt megtörténik, és a kísértés teljes erővel beindul, épp akkor, amikor ő legalkalmasabbnak látja, hogy győzni fog vele. Ó, bár csak ilyen egység lenne Isten egyházában. Bár csak az egész egyház tudna épp most, például egyetlen nagy hadtestként rátámadni egy bizonyos gonoszságra, most, amikor az idő elérkezett a támadásra, mennyivel könnyebben tudnánk győzedelmeskedni. De sajnos a sátán felülmúl minket ravasságában, és a pokol erői felülmúlnak minket egyöntetűségükkel. Megjegyezhetjük tehát, hogy nagy részét képezi a sátán ravasságának az, hogy mindig olyan bölcsen választja ki támadásainak időpontját. De hadd tárjak fel még egy gondolatot, és aztán befejezem ezt a fejezetet. A sátán ravassága egy másik dologban is nagyban megmutatkozik, és pedig az ő visszavonulásaiban. Amikor először csatlakoztam a keresztény gyülekezethez, sohasem tudtam, mit jelent az a mondás, amit egy öreg testvértől hallottam, hogy nincs annál rosszabb kísértés, mint hogy ne legyél kísértve. És nem értettem akkor azt sem, mit akart Rutherford mondani, amikor azt mondta, nekem egy ordító ördög jobban tetszik, mint egy alvó ördög. Most már értem. És te, aki Isten gyermeke vagy, és néhány éve már az ő útjain jársz, úgy szintén érted. Jobban rettegem az áruló csalfa nyugalmat, mint a fejem felett tornyosuló hullámokat. Van a szívnek ilyen állapota. Szeretnél érezni, és nem érzel. Ha csak kételkedni tudnál, normálisnak tartanád. Igen, és ha a legfeketébb kétségbeesést kellene megkóstolnod, inkább kívánnád azt érezni, mint sem az legyél, aki vagy. Ez az, mondod. Nekem nincsenek kételjeim örök állapotom felül. Valahogy úgy gondolom, elmondhatom, bár nem tudok teljes bizonyossággal szólni, mert attól tartok beképzeltség lenne, mégis úgy hiszem, elmondhatom, hogy a menny örököse vagyok. De ez nem ad nekem semmi örömet. Képes vagyok elvégezni Isten országának dolgait. Úgy érzem, szeretem ezt tenni. És mégis nem tudom átérezni, hogy Isten munkája ez. Úgy tűnik nekem, hogy a kötelesség taposó malmában járok. S csak megyek előre, 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 akár egy vakló, mely megállás nélkül megy, mivel hogy mennie kell. Olvasom az ígéreteket, de nem látok semmilyen édességet bennük. És még a fenyegetések sem rettentenek meg. Nem érzek bennük semmi döbbenetes irányomban. Hallgatom Isten beszédét, talán felindulok azon, amit mond a prédikátor, de nem érzem magam úgy megindulva az ő buzgósága által, mint kellene. Érzem, hogy nem élhetek imádság nélkül, és még sincs semmi kenet a lelkemben. Nem merek vétkezni, úgy hiszem, életem külsőleg fedhetetlen. Mégis, ami miatt sírnom kell, az egy megterhelt szív, a lelki gyönyörködés iránti érzéketlenség, valamint a lelki éneklés s dicséretmondás hiánya. Egy halálos nyugalom a lélekben, mely ahhoz a rettenetes csendességhez hasonlít, melyről Coleridge, hajdani tengerésze mondta, rothad már a hajónk a mélyen, itt pusztulunk el, jaj nekünk! Nos, kedves barátom, tudsz-e valamit a saját szíved állapotáról, épp most? Ha igen, ez a válasz a rejtélyre, hogy kísértve nem lenni rosszabb, mint kísértésben lenni. Megvallom, voltak időszakok saját lelkem régi tapasztalataiban, amikor hálás lettem volna az ördögnek, ha eljön kísértéseivel felrázni engem. Mert úgy éreztem, hogy Isten felhasználná őt akarata ellenére, hogy tartós jót tegyen nekem, felébresztve engem a harcra. Emlékezzetek az zarándok útjára. Ha az ördög elment volna az elvarázsolt területre és megtámadta volna az zarándokat ott, micsoda jótékony dolog lett volna számukra. De megfigyelhetitek, Bannyan János a kísértőt nem oda helyezte, mert ott nem volt számára semmi tennivaló. A megaláztatás völgyében volt sok munkája a sátánnak, de az elvarázsolt országban az zarándokok mind szunnyadoztak, akár csak az árbóz tetején alvó emberek. Megrészegettek a bortól, úgyhogy semmit sem tudtak tenni. És ezért az ördög tudta, hogy nincs rá szükség ott. Egyszerűen hagyta, hadd aludjanak tovább. Fecsegő asszonyság és az álmosság megteszik munkájukat. De a megaláztatás völgyén kereste őket, és ott vívta kemény harcát szegény keresztjénnel. Testvéreim, ha az álmosság, közömbösség, szendergés elvarázsolt mezei mentek keresztül, meg fogjátok érteni az ördög ravasságát abban, hogy olykor elkerüli azt az utat. Második fejezet. És most másodszor keressük a választ röviden erre a kérdésre. Mit tegyünk ez ellenséggel? Ti is, én is érezzük, hogy el kell jutnunk a mennyek országába, és nem mehetünk be, amíg egy helyben állunk. Romlásvárosa mögöttünk van, s a halál a nyomunkban üldöz minket. Törtetnünk kell a menny felé, de utunkban áll ez az ordító oroszlán. Keresvén, kit elnyeljen. Mit tegyünk? Nagy ravassággal bír. Hogyan győzzük le őt? Igyekezzünk mi is olyan ravasznak lenni, mint ő? Ó, ez hiába való dolog lenne. Sőt, valójában bűnös dolog lenne. Az ördökhöz hasonlóan ravasznak lenni, épp oly gonosz lenne, mint amilyen hiába való kísérlet. Akkor mit tegyünk? Támadjuk meg emberi bölcsességgel? Jaj, a mi bölcsességünk csak bolondság. A hiába való ember bölcsé válhat, de legjobb állapotában is csak olyan, mint a vacsamár csikója. Nos, mit tehetünk hát? Az egyedüli mód a sátán ravasságának visszaverésére az, ha igazi bölcsességet szerzünk. Újra ismétlem, az ember nem rendelkezik ezzel önmagában. Nos hát, ebben a Bibliában van az igazi bölcsesség. Ha sikerrel kívánsz harcolni a sátánnal szemben, tedd a Szentírást mindennapi kenyereddé. Ebből a szent fegyvertárból vedd fegyvereidet és muníciódat. Ragadd meg erősen Isten igének dicső tanait. Tedd őket mindennapi ételeddé és italoddá. Így erős leszel szembeszállni az ördöggel, s örömmel fogod felfedezni, hogy elfut tőled. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját? És miként őrizheti meg egy keresztény magát az ellenséggel szemben? Úgy, hogy figyelmez igédre, és megtartja te beszédedet. Harcoljunk a sátánnal mindig így, megvan írva, mert egyetlen fegyver sem fog úgy az ős ellenségen, mint a Szentírás. Próbálj csak az emberi értelem fakardjával hadakozni a sátánnal szemben, és meglátod, mi könnyen legyőz téged. De használd Isten igének a jeruzsálemi pengéjű kardját, amely által számtalan esetben sebet kapott már, és hamarosan legyőzöd őt. De mindenek felett, ha sikerrel kívánunk ellenállni a sátánnak, úgy nem csak a kijelentett bölcsességre, hanem a megtestesült bölcsességre kell függesszük tekintetünket. Szeretteim, itt van a fő menedékhely minden megkísértett lélek számára. Oda kell menekülnünk hozzá, aki Istentől bölcsességül, igazságul, szentségül és váltságul lett számunkra. Ő kell tanítson bennünket, ő kell vezessen, ő kell legyen minden mindenekben. Szorosan ragaszkodnunk kell hozzá a vele való szent közösségben. A bárány sehol sincs a farkastól oly biztonságban, mint a pásztor közvetlen közelében. Sohasem leszünk olyan védettek a sátán nyillaitól, mint amikor fejünket megváltón keblére hajtjuk. Hívő lélek, járj-e példa szerint, élj minden nap az ő közösségében, bízz folyton az ő vérében, és ilyen módon felettébb diadalmas leszel e ravasz, agyafurt ellenség a sátán felett. Nagy örömöt kell jelentsen egy kereszténynek az a tudat, hogy hosszú távon a sátán ravassága mind kudarcot fog vallani. És a szentek ellen irányuló összes szándékai eredményteleneknek fognak bizonyulni. Hát, kedveseim, mondjátok, nem tekintetek előre arra a napra, amikor minden kísértéseteknek vége lesz, és célba értek a mennybe? És nem de akkor majd szent nevetéssel és gunnyal fogtok lenézni a démonok vezérére? Én hiszem, hogy amikor majd ott a szentek a sátán támadására visszagondolnak, kibeszéltetlen és dicsőült örömmel fognak örvendezni, és ezen felül lenéző megvetést fognak érezni lelkükben a pokol minden ravassága iránt, amikor majd visszanéznek, s tisztán látják, miként lettek azok meghiúsítva. Hát, mit tett az ördög ez évezredek alatt? Nem de akaratlanul is Istennek és az ő egyházának a szolgája volt? Folyton azon igyekezett, hogy elpusztítsa az élő fát. De amikor a gyökeréhez próbált férkőzni, tombolása annyit ért, mintha egy kertész ásóval felásta volna a földet, fellazítva, hogy segítse a gyökereket jobban terjeszkedni. És amikor fejszejével lenyesni próbálta az úr fáit, s tönkretenni azok szépségét, lényegében mi más volt az, mint metszőkés az Isten kezében, hogy eltávolítsa a gyümölcsöt nem termő fákat, s megtisztítsa azokat, melyek valamit teremtek, hogy még több gyümölcsöt teremjenek. Egykor hajdan, tudjátok, Krisztus gyülekezete olyan volt, mint egy kis patak, mint egy vékony erecske, és ott folytogált keskeny csermelyként. Kevés szent volt még a földön, akik mind Jeruzsálemben gyűltek össze. És az ördög azt gondolta magában, most egy nagy követ dobok a vízbe, s megállítom-e patak folyását. Nos, el is ment a kőért, s bedobta a patak közepébe. Azt gondolva persze, hogy megállítja, s többet nem fog folydogálni. De esztéve szétfecsentette annak vizét az egész világra, és minden egyes csepp egy újabb, friss forrás anyja lett. Tudjátok, mi volt az a kő? Az üldözés volt. És a szentek szétszélettek általa. De aztán azok, akik szétszélettek, eloszolva széllyel jártak, hirdetve az igét, s így a gyülekezet szaporodott, s az ördög kudarcot vallott. Te sátán, szemedbe mondom, te vagy a legnagyobb bolond, aki valaha csak létezett. És be is bizonyítom ezt neked azon a napon, amikor te és én ott fogunk állni, mint ellenségek, esküdt ellenségek, mint amilyenek mai napon is vagyunk, Isten nagy ítélőszékénél. És ugyanígy szólhatsz te is, keresztény testérem, valahányszor csak rád támad. Ne hallgass rá, hanem állj ellent neki, erősen állva a hitben, és így győzni fogsz. Amen. Felolvastam 2020. november 10-én.